Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai Reggeli Monitor Extrában két témával várom önöket. Először arról lesz szó, hogy igazi sikertermékké vált a Csok Plusz. Legalábbis elődjénél, a Csoknál sokkal kedveltebb a fiatalok körében. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogy Magyarország áll a legmesszebb az euró bevezetésétől a régiós országok közül. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az első 5 hónap adatai alapján a nemrég bevezetett Csok Plusz hitelkonstrukció jóval kedveltebb elődjénél a Csoknál. Eddig 6000 kérelem érkezett be a bankokhoz 160 milliárd forint összegben, és átlagosan 26 millió forintot igényeltek a családok. Tóth Levente, a Bank 360 vezető szerkesztője arról beszélt Péli Nagy Katának, hogy miben nyújt kedvezőbb lehetőségeket a Csok Plusz.
Kijöttek az első adatok a Csok Pluszra vonatkozóan. 6000 kérelem érkezett be a bankokhoz január 1-ével kezdődően, és 160 milliárd forint összegben átlagosan 26 millió forintot igényeltek a házaspárok. Mennyivel kelendőbb, és mitől a Csok Plusz, hiszen az eredeti csok úgy tűnik, hogy a vége felé már nem volt annyira kelendő, ezért is változtattak a feltételeken. Hogy látod ezt?
Úgy tűnik az első 5 hónap igénylése alapján, hogy a Csok Plusz egyértelműen lényegesen népszerűbbé vált, mint amilyen a csok volt már 2023-ban. A várakozás is ez volt, de ez nagyjából be is igazolódott, hiszen a lehetséges hitelösszeg az megemelkedett 50 millióra, hogy a régi csokból összesen támogatás és hitellel lehetett csinálni 25 millió forintot, itt pedig ugye 50 milliót, tehát ez egyértelműen nagy vonzerő volt, és olyanok is belevághattak, akik esetleg az előzőben nem. Itt ugye azt is figyelembe kell venni, hogy sok embernél már a régi csok az csak úgy lehetett volna jó, hogy mellé egy piaci hitelt vesz, hiszen kevés volt az, amit a csokból kapott, viszont a piaci hitelnek túl drága volt, tehát a Csok Plusz az akár önállóan is elég lehet már egy igénylő családnak arra, hogy ebből lakóingatlant legyen, vagy ha még nem is elég, akkor már kisebb piaci hitelt kell mellé fölvenni. Ráadásul általában ezzel együtt járó babaváró összege is növekedett 1 millió forinttal, tehát összességében mindenképpen azt lehet mondani, hogy sokkal népszerűbb eddig a Csok Plusz, mint amilyen volt a csok, és fölpörgette valójában az egész lakáshitelezést a csok. Nyilván nem csak ez az oka annak, hogy a piaci hitelek is nagyon jól fogytak, de azért a csok is szerepet játszik ebben.
Egy érdekes dologra céloztál, méghozzá arra, hogy nem volt elég az a pénz, amit össze lehetett gyűjteni az eredeti csokkal, de hát emögött azért az is van, hogy ez az egész konstrukció azért valamennyire megdrágította a lakásokat. Ez is közre játszott, hogy módosítani kellett és növelni kellett a pénzhez való jutásnak a nagyságát?
Egyértelmű volt, hogy a csok, és egyébként a babaváró is, az indulástól kezdve folyamatosan vesztette a reál értékét, hiszen többek között éppen ezeknek a kedvező hiteleknek köszönhetően növekedtek az ingatlanárak, és a növekvő ingatlanárakhoz képest már egyre kevesebbet ért a csok, vagy a babaváró, és lényegében ezt az inflációt is utol kellett érni, vagy valamennyire korrigálni kellett a támogatások növelésében. Tehát ez mondjuk a Csok Plusznál azért egyértelműen megtörtént, a babavárónál kevésbé, hiszen a 10-11 millióra növekedett az összeg, de azért ez is valami, hiszen a babavárót sokan azért vették föl, hogy önrészt tudjanak fölmutatni az ingatlanvásárlásnál. Ráadásul az is bejött még, hogy januártól már sok esetben a fiataloknál 10%-nyi erőt is elfogadnak bankok, ugye korábban ez 20% volt, tehát ez is még egy olyan plusz pozitívum volt, ami egyébként megnövelhette akár a falusi csoknak, hogy a Csok Plusznak az igénybe ételét is, tehát itt több kedvező fejlemény egyszerre érkezett a piacra, mint ahogy az is egy kedvező fejlemény volt, hogy akinek még így is föl kellett venni, vagy fölvesz Csok Plusz lenni piaci hitelt, azoknak a kamatai is azért jelentősen alacsonyabbak már, mint mondjuk egy évvel ezelőtt voltak.
A pénzhez jutás, lakásvásárlásra, felújításra és egyébként lakhatásra picikével kedvezőbb feltételek mellett történik, mint korábban, de mennyire növeli vagy növelte meg a kitettségét a családoknak, és ez mennyire kockázatos, te hogy látod?
A Csok Plusz hitel azért az egy nagyon kedvező hitel most is, hiszen ugye maximálisan 3% a kamata. Tehát itt kamatkockázatot nem fut a család. Nyilvánvalóan ettől még hiába mondjuk pozitívumnak az is, hogy magasabb összegű hitelt vehet föl, de természetesen a magasabb összegű hitelnek magasabb a törlesztő részlete is, mint ahogy jó dolog, hogyha már 10%-ra részre is adnak hitelt a bankok, de ettől még az azt jelenti, hogy akkor a 90%-ot pedig hitelből kell biztosítani. De itt azért továbbra is élnek azok az adósságfék szabályok, amik a bankokat mindenképpen arra kötelezik, hogy ne hagyja túlzottan eladósodni a hitelfelvevőket. Ezek az adósságfék szabályok működni látszanak, legalábbis a rossz hiteleknél nem látszik egyelőre az, hogy az elmúlt évek nagyon magas kamatai azok növelték volna a lakáshitelekben a rossz hitelarányt. Persze ebbe belejátszik az is, hogy a kamatstopot mindig újra és újra kitolták, most is ugye július 1-től kitolják évvégéig, de ez alapvetően persze nem a most csak pluszt babaváróz, vagy emellé piaci hiteleket felvenni fiatalokat érinti. Egyértelmű, hogy a nagyobb hitelért nagyobb törlesztő részletet kell bevállalni, de attól azért önmagában nem kell tartani, hogy ez a nagyobb hitelösszeg majd a végén tömegesen fordul bedőlt hitelekbe. Nem is a törlesztő részlet az, ami most problémát okozhat. A babaváró hiteleknél jön el júliustól az a pillanat, amikor az első babaváró hiteleket felvevők, egy évvel ezelőtt felvevők, még kiderül, hogy tudták-e teljesíteni a gyermekvállalás feltételeit és egyéb feltételeket, vagy nem. És ha nem teljesítették, akkor bizony annak nagyon brutális következményei lesznek. Úgy tűnik, hogy még körülbelül 10 000 olyan telfelvevő, babaváró felvevő lehet, aki nem teljesítette a gyermekvállalás feltételeit. Mindenki azt várja, hogy hogyan változtatja meg a méltányossági szabályokat a babavárónál és a soknál a kormány. Ezt korábban már törvényben jutották, de a részletszabályok még nem ismertek. Tehát itt bizony most nagyon sok babavárós vághatja a körmét, hogy vajon lesz-e olyan méltányossági lehetőség, amivel megúszhatja ezt a büntető kamatot és a piacivá váló kamatozást a hitelénél, vagy legalábbis ez kedvezőbb feltételekkel teljesítheti.
Lényegében egy héten belül egy újabb lehetőség is lesz, méghozzá az otthonfelújítási támogatás. Mennyire tudtak fölkészülni vajon ez alatt a rövid idő alatt az igénylők, hiszen most vált teljessé azonban fiókoknak a száma, ahol ezt igényelni lehet, és állítólag azon szakembereknek a listája se végleges még, akiknek a közreműködése nélkül ugye ezt nem lehet fölvenni. Hogy látod te ezt most?
Az biztos, hogy itt nagyon rövid idő volt a felkészülésre abban az értelemben, hogy amikor túl véglegessé váltak a szabályok, és amikor be kell nyújtani már az igénylés, hogy be lehet nyújtani, nagyon kevés idő, és itt valóban még van egy-két olyan adatbázis, például a regisztrált kivitelezőké, vagy a bizonyos kulcstermékeknek a listája, ami megint csak nagyon fontos a pályázat szempontjából, ami még nem is lehet. Itt lényegében az igénylők vagy azt választják, hogy bizonyos paraméterei a majdani fejlesztésnek nem pontosan ismertek számukra, de akkor is benyújtják az igénylést gyorsan. Vagy azt mondják, hogy megvárják, amíg választatnak regisztrált kivitelezőt, pontosan tudják a költségeket, és akkor nyújtják be. Az utóbbinak az a veszélye, hogy esetleg, ha nagyon sokan igényelnek az első napokban, ami bizony valószínűleg tűnik, akkor esetleg a beérkező igénylések összege és száma alapján már felfüggesztik például a befogadást. Nem tudjuk pontosan, hogy történik, de hát azért mindenkinek azt lehet tanácsolni, hogyha jót akar és biztosra akar menni a támogatásnál, akkor minél előbb nyújtsa be július 1-től, mert hiába lesz neki egy tökéletesen kizellált, minden elemébe pontos kivitelezői ajánlata mondjuk július 15-ére, hogyha addigra azt mondják, hogy már beérkezett 200 milliárd forintnyi hiteligénylést, és nem fogadnak be többet. Tehát azért sok a bizonytalanság ebben. Hát lehet, hogy erre azt lehet most mondani, hogy bizony ennél a támogatásnál a bátra kérszerek.
Tóth Leventét, a Bank 360 vezető szerkesztőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Magyarország áll a legmesszebb az euró bevezetésétől a régiós országok közül. Az Európai Központi Bank legfrissebb konvergencia jelentéséből az is kiderül, hogy az euró bevezetése előtt álló országokban a koronavírus és az energiaválság utóhatásai miatt a kritériumok többsége nem teljesül. A Gránit alapkezelő szenior makrogazdasági elemzője elmondta, hogy az EKB jelentése kiemeli, hogy ezek csak részben a vizsgált országok hibái, mivel az elmúlt években több olyan esemény is történt, amely alapjaiban változtatta meg a makroökonomiai feltételeket, hiszen az orosz-ukrán háború, valamint az ennek nyomán kialakult energiaválság rányomta bélyegét a régiós országok gazdasági teljesítményére is. A részletekről Regős Gábort kérdeztem. Bórus képet fest az EKB legfrissebb konvergencia jelentése az euró bevezetés előtt álló országokról, nem csak Magyarországról, de hát azért Magyarország áll a legtávolabb az euró bevezetésétől, hiszen itt lényegében egyetlen kritérium sem teljesül. Melyek ezek a kritériumok, és ezek mennyire nem teljesülnek?
Az Európai Központi Bank két évente menetrendszerűen értékeli az egyes tagállamokat, akik még nem vezették be az eurót, ugye itt most 6 tagállamról van szó, és megnézi, hogy akkor hogy állnak, hogy nem állnak. Hát valóban összességében nem állunk annyira jól sem, és a többiek, mi még annyira sem. De idehozhatjuk például azt a Bulgáriát, ahogy bár levát használnak, de ez a leva, ez rögzítve van az euróhoz, és még ők sem tudják teljesíteni a kritériumokat, tehát ott az infláció túl magas. Hogyha Magyarországon végignézünk az egyes mutatókon, hát ugye ezek a mutatók, ezek mindig egy viszonylag hosszabb időszakot néznek, tehát például, hogyha az inflációt vesszük, akkor a májusi inflációt nézi, de az elmúlt 12 hónap átlagát, ez egy 8,4%-os szám, tehát ez nem az utolsó hónap inflációja, hanem egy ilyen visszatekintő átlag. Itt a referenciérték 3,3% volt, tehát itt a kettő közötti különbségnek 1,5%-nak szabadna legfeljebb lennie. Hát látjuk nagyon jól, hogy az inflációnk így túl magas, persze az is igaz, hogy csökken, tehát azért ez a különbség fokozatosan mérséklődni fog, el fog szűnni, de még fönt állt ebben az elmúlt 12 hónapban. Érdemes megnézni a deficit kritériumokat. Tudjuk nagyon jól, hogy tavaly a költségvetés hiánya 6,7% volt GDP arányosan. Ez elég magas szám, 3%-nak kellene, vagy az alatt kellene lenni. Nyilván ez sem feltétlenül az a mutató, amiben csak Magyarország áll rosszul, de mi azért eléggé rosszul állunk. A 73,5%-os GDP arányos államadósság ez szintén magasabb, mint a 60%, de hogy ugye nem is kell 60% alatt lenni feltétlenül, az is elég, hogyha csökken a mutató, tehát ez nem teljesíthetetlen. A hosszú távú kamatban szintén nem állunk annyira jól, itt azért volt, amikor 8% pont volt a különbség a referencia értékhez képest, most egy 4,8%-os átlagnál tartunk, hát azért itt is most már volt van ekkora csökkenés, tehát az időszak vége, hogyha nem csak ezt a visszatekintő egyéves időszakot nézem, hanem csak az utolsó pontot, akkor már idézőjelben csak 3,7%, hát persze ez még mindig a 2% pontos eltérésnél nagyobb, tehát itt is van tennivaló.
Érdekes azért megnézni azt, hogy milyen kitettségek jellemzik a különböző országokat, és itt ugye kiemeli az EKB azt, hogy itt a termelő egységek energiaintenzitása az nagyon magas, és ugye ez például az infláció szempontjából, ha mondjuk elszállnak az energiaárak, azért nagyon súlyos lehet. Milyen egyéb olyan szerkezeti problémákat lát az Európai Unió, ami alapjaiban nehezíti meg a közeledést a kritériumokhoz?
Nem is feltétlenül szerkezeti problémáknak hívnám ezt minden esetben, bár van, amikor az, sok esetben ez egy adottság. De például ide hozza az Európai Unió az Oroszországhoz való kapcsolódást, orosz energiától való függést. Nyilván az ettől való leválás, az energiaárak drágulása az ezt a régiót erőteljesen érintette. Idehozhatjuk azt, hogy a fogyasztási kosáron belül az energia és az élelmiszer részesedése magasabb, tehát ugye szegényebb ország vagyunk, többet költünk fogyasztáson belül élelmiszerre, energiára. Nyilván ez persze, hogy szegényebb ország vagyunk, ez most nem csak Magyarország, ez az egész régióra igaz, de idehozhatjuk valóban az is, hogy több energiát használunk fel a termeléshez, ugye nagyobb a feldolgozóipar szerepe, Tehát vannak olyan tényezők, ami miatt azért az elmúlt évek válságsorozata, kezdve a koronavírussal, folytatva a háborúval és az energiaválsággal, azért jobban fájt nekünk, jobban érintett minket, és itt még egyszer mondom, minket alatt nem csak Magyarországot, hanem így az egész régiós országokat, országcsoportot értjük.
Na de hát a többiek mégis előttünk állnak, vagy legalábbis közelebb állnak ahhoz, amihez még ők is távol állnak, tehát az euró bevezetéséhez. Ezt hogy lehet eldönteni, hogy közelebb vagy távolabb áll? Egyes mutatók százalékosan jobban állnak, és ennyiből áll?
Meg lehet nézni attól, hogy egyes mutatókból mennyi teljesül, mennyire van távol a többi ország, akár a folyamatokat is lehet értékelni. Tegyük hozzá azt is, hogy a szándékok is nagyon eltérőek. Hát Bulgária, Románia nagyon szeretné már bevezetni az eurót, ugye a régiós országok közül Csehországra, Lengyelországra és Magyarországra ugyanez nem mondható el. Ettől persze az fontos lenne, hogy a költségvetési hiány alacsony legyen, hogy az infláció alacsony legyen. Tehát itt egy kérdés az is, hogy az akarattal mi a helyzet, ugye van, ahol van, és mi a helyzet azzal, hogy tudunk-e teljesíteni, itt azért már mindenhol van probléma.
Na most, ahol nincs egyébként annyira akarat, például Csehországban sincs igazán akarat, de a konvergencia szint az jobb.
Jobb, de hogy ott sem teljesül, ami egyébként szokatlan, mert azért ott is volt példa arra, hogy teljesült, és talán több példa is volt, mint Magyarországon. Itt az infláció 6,3%-on állt a 12 hónapi visszatekintő értéket nézve, meghaladva az euró vezeti 3,3%-os referenciát. Költségvetési hiány is van, de nem olyan nagy, 3,7%, államadósság 44%, ugye ez is 60% alatt van, még a hosszú hozamok 4,2%-on vannak, ugye ez még jobb is, mint a 4,8%-os kritérium, tehát ebben például határozottan jobbak, mint a többi régiós ország.
És akkor itt van még Románia, amiről nem ejtettünk szót. Romániával kapcsolatban mit állapított meg a tanulmány?
Románia ugye nagyon szeretne eurót bevezetni, de hát messze van tőle. Ugye a saját bevallásuk szerint is azért itt van több akadály, ugye európai szinten még mindig magas a román infláció, illetve a költségvetési hiány is, hát a tavalyi évben körülbelül ugyanakkora volt, mint a magyar, tehát itt párhuzamosan nem állunk jól. Bár náluk ugye a történelmi előzményekből kifolyólag az államadósság GDP arányosan kisebb, csak 48,8%, viszont ott van egy növekvő tendencia. Hát a hosszú hozamok azok úgy körülbelül a magyar szinten állnak szintén, tehát Románia is küzd a problémákkal, Romániában sem holnap lesz euró, pedig ők ugye, ahogy mondtam, nagyon szeretnék, hogy legyen már.
Tehát nem feltétlenül az euró bevezetési szándékon múlik az, hogy meg lehet-e felelni az adott kritériumoknak.
Minden régiós ország nem tudja, de nem minden régiós ország szeretné. Tehát ugye Románia, Bulgária szeretné nagyon, és mindig tolódik is, hogy mikor vezethetik be. Ugye Csehország, Magyarország és Lengyelország nem annyira szeretné egyelőre. Hát persze nem kizárt, hogy előbb-utóbb ezekben a helyeken is lesz fordulat. Tegyük hozzá azért, hogy a cseh és a lengyel valuta az nem annyira volatilis, mint a forint. Tehát lehet, hogy a kerek kevésbé is vannak rászorulva.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő szenior makrogazdasági elemzőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.